From the Conference Center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 185. fél évi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A világ minden tájáról érkeztek egyháztagok és tisztségviselők, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
President Henry B. Eyring,
Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 185. fél évi általános konferenciájának szombat délelőtti ülésén. A konferencia ezen ülés szakának kezdetekor szeretnénk megemlékezni a 12 apostol kóruma három tagjának, Boyd K. Packer elnöknek, Elton Perry Eldernek, valamint nemrégiben Richard G. Scott Eldernek bekövetkezett haláláról. Nagyon hiányoznak nekünk. E fivérek mindegyike teljes erejével szolgálta az Urat, és kétségkívül részt vettek és részt vesznek ebben a munkában a fátyol mindkét oldalán. Szeretetünket és szívből jövő részvétünket fejezzük ki a Packer, a Perry és a Scott családtagjainak. Az imáinkba foglalunk benneteket. Üdvözöljük ma délelőtt az összes általános felhatalmazottat és általános tisztségviselőt, aki itt lesz velünk a konferencia ideje alatt, és hasonlóképpen hálánkat fejezzük ki az egyháztagok és barátaik iránt, akik világszerte részt vesznek a konferencián. Ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus biztosítja a zenét. Vezényel Mac Wilberg, organán kísér Ryan Murphy és Clay Christensen. A kórus a Hit hű szentek című himnusz éneklésével nyitotta meg ezt az ülést. Most pedig a Vezes minket Nagy Jehova című himnuszt éneklik el nekünk. A nyitóimát Mary R. Durham nőtestvér fogja mondani, az elemi általános elnökségének második tanácsosa. A kórus pedig azután elénekli a Tudom, hogy szabadítom szeret című dalt.
Thank you. Our dear kind Father in heaven,
we are drága mennyei atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy ma összegyűlhetünk ezen a napon a világszerte, miközben azon igyekszünk, hogy szabadítunk és megváltunk hű követői legyünk, aki megmutatja nekünk az utat. Nagyon hálásak vagyunk profétánkért, Thomas S. Monson elnökért. Imádkozunk, hogy a szívünk és az elménk nyitva legyen a Szentlélekre, aki minden dolgot megtanít nekünk, hogy mit tegyünk. Imádkozunk, hogy egyek tudjunk lenni világszerte Jézus Krisztus által, hogy mindannyian részesülhessünk azokban a szertartásokban, amelyek visszavezetnek hozzád. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Thank you.
Most örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Dieter F. Uktor felnököt, az első elnökség második tanácsosát. Őt M. Russell Ballard Elder követi, a 12 apostol kvórumából. Beszédét követően pedig Richard J. Mainz Elder fog hozzánk szólni a 70-ektől.
My beloved brothers and sisters, my dear friends, it's a joy to be with you.
Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, kedves barátaim, nagy öröm veletek lenni ma. Elszomorít bennünket a három üres hely látványa itt az emelvényen. Hiányzik Packer elnök, Perry Elder és Scott Elder. Szeretjük őket és imádkozunk családjaikért. E konferencia hétvége során kiváltságunk lesz majd támogatni három olyan testvért, akiket az Úr elhívott arra, hogy elfoglalják helyüket a 12 apostol kvórumában. Értük mondott imáitok megerősítik majd őket, amint az apostolság szent palástját viselik. Nemrég láttam egy idézetet, ami elgondolkodtatott. Valahogy így szólt. Ha azt mondod valakinek, hogy több ezer milliárd csillag van a világegyetemben, elhiszi. Ha viszont azt mondod neki, hogy frissen festették a falat, megtapogatja, hogy biztos legyen benne.
Hát
nem ilyenek vagyunk mindannyian. Nemrég egy orvosi beavatkozás során a komoly tudású orvosaim elmondták, mit kell tennem megfelelő gyógyulás érdekében. Először azonban nekem kellett újra megtanulnom valamit magamról, amit már régen tudnom kellett volna. Páciensként nem vagyok valami türelmes típus. Következésképpen úgy döntöttem, hogy saját internetes kutakodásommal felgyorsítom a gyógyulási folyamatot.
I expected to discover truth of which my doctors were unaware.
Talán arra számítottam, hogy valamilyen olyan igazságot fedezek fel, amelyet az orvosaim el akartak titkolni előlem. Beletelt egy kis időbe, míg felismertem, milyen ironikusan is viselkedtem. Persze a saját kutatás nem rossz ötlet. Én azonban elvetettem az igazságot, amelyre támaszkodhattam volna. És helyette beszippantottak az internetes ámítás gyakran meseszerű kijelentései. Az igazság ugyanis olykor túl egyenesnek, túl egyértelműnek és túl egyszerűnek tűnik számunkra ahhoz, hogy méltányolni tudjuk hatalmas értékét. Így aztán félredobjuk, amit már megtapasztaltunk, és amiről tudjuk, hogy igaz, hogy titokzatosabb vagy összetettebb információk után kutakodjunk. Remélhetőleg ráébredünk, hogy amikor árnyakat hajszolunk, akkor olyasmit kergetünk, ami kevés tartalommal és értékkel bír. Amikor lelki igazságról van szó, akkor honnan tudhatjuk, hogy a helyes ösvényen járunk-e? Ennek egyik módja, ha a helyes kérdéseket tesszük fel, olyan kérdéseket, amelyek segítenek átgondolni a fejlődésünket, és értékelni azt, hogyan működnek a dolgaink. Olyan kérdéseket, mint például, van jelentősége az életemnek? Hiszek-e Istenben? Hiszem-e, hogy Isten ismer és szeret engem? Hiszem-e, hogy Isten meghallja és megválaszolja az imáimat? Igazán boldog vagyok-e? Az erőfeszítéseim az élet legnagyobb lelki céljai és értékei felé vezetnek-e? Az ezekhez hasonló, méreható kérdések az élet céljáról már sok egyént és családot vezettek el az igazság kereséséhez szerte a világon. E keresés pedig gyakran vitt el őket az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházához és a visszaállított evangéliumhoz. Azon tűnődöm, hogy vajon egyháztagokként nem válna a javunkra, ha időnként megkérdeznénk magunktól, működik-e az egyházban szerzett tapasztalatom? Közelebb visz-e Krisztushoz? Megáld-e engem és a családomat békességgel és örömmel, ahogyan azt az evangélium ígéri? Alma hasonló kérdéseket tett fel a Zarahemla-beli egyháztagoknak, amikor azt kérdezte, megtapasztaltátok-e ezt a hatalmas változást a szívetekben? És tudtok-e most úgy érezni? Az eféle elmélkedés segíthet újra összpontosítanunk és összhangba hoznunk a mindennapos erőfeszítéseinket a szabadítás isteni tervével. Sok egyháztag lelkes válasza ezekre a kérdésekre az, hogy az egyháztagjaként megélt tapasztalatai rendkívül jól működnek az életében. Tanúságot tesznek arról, hogy akár szegénység, akár gazdagság idején, akár kellemes, akár fájdalmas élmények során komoly értelmet, békességet és örömet találtak az Úr iránti elkötelezettségüknek, valamint álhatatos egyházi szolgálatoknak köszönhetően. Minden nap találkozok olyan egyháztagokkal, akiket eltölt a sugárzó öröm, és akik szóval és tettekkel is példázzák, hogy az életüket mérhetetlenül gazdagította Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma. Felismerem ugyanakkor azt is, hogy vannak néhányan, akiknek kevésbé kiteljesedett élményben van részük, akik úgy érzik, hogy tagságuk az egyházban olykor nem egészen olyan, mint amit reméltek. Ez elszomorít. Mert első kézből tudom, miként képes az evangélium megeleveníteni és megújítani az ember lelkét, miként képes reménnyel megtölteni a szívünket és világossággal az elménket. Saját tapasztalatból tudom, hogy Jézus Krisztus evangéliumának gyümölcsei képesek az ember hétköznapi és sivár életét rendkívülivé és magasztossá változtatni. Miért van azonban az, hogy mindez úgy tűnik, egyeseknél jobban működik, másoknál pedig nem? Mi a különbség azok között, akiknek az egyházi élményeik a megváltó szeretet énekével töltik el a lelküket, és azok között, akiknek hiányérzetük van? E kérdések átgondolása során megrohantak a gondolatok. Ezek közül kettőt szeretnék ma megosztani veletek. Először is, túl bonyolítjuk-e a tanítványságunkat? Ez a gyönyörű evangélium annyira egyszerű, hogy még egy gyermek is megérti. Mégis oly mélyreható és oly összetett, hogy egy egész életen, sőt, egy örökké valóságon áttartott tanulmányozás és felfedezés kell ahhoz, hogy teljesen megértsük. Olykor mégis vesszük Isten igazságának gyönyörű liliomát, majd agyondíszítjük újabb és újabb rétegekkel, különböző ember alkotta jó ötletekkel, programokkal és elvárásokkal. Önmagában mindegyik segíthet, és megfelelő lehet egy bizonyos ideig és helyzetben. Amikor azonban egymásra rétegződnek, akkor egész hegynyi lerakódást képezhetnek, mely oly vastag és nehéz, hogy szem elől tévezhetjük a becses virágot, amelyet egykor oly nagyon szerettünk. Vezetőknek ezért szigorúan védelmezniük kell az egyház és az evangélium tisztaságát és egyszerűségét, és kerülniük kell azt, hogy szükségtelen terheket helyezzenek az egyház tagjainkra. És mindannyiunknak egyháztagokként nekünk kell tudatos erőfeszítéseket tennünk, hogy energiánkat és időnket olyan dolgoknak szenteljük, amelyek valóban számítanak, miközben felemeljük fele barátainkat, és Isten királyságát építjük. Az egyik nőtestvér, egy segítőegyleti tanító, kifogástalan tanításairól volt ismert. Egyik alkalommal úgy döntött, hogy egy gyönyörű steppelt takarót készít, amely tökéletes hátteret nyújt majd a tanítása témájához. Az élet azonban közbeszólt. fel kellett venni a gyerekeket az iskolából, a szomszédnak segítség kellett a költözéshez, a férj belázasodott, az egyik barát pedig nagyon magányos volt. Közeledett a tanítás napja, a takaró pedig még nem volt kész. Végül a tanítást megelőző éjjelen nem sokat aludt, mert egész éjjel a takarón dolgozott. Másnap kimerült volt, és alig bírta összeszedni a gondolatait, mégis bátran kiállt, és előadta a leckét. A takaró pedig lélegzetelállító volt. Az öltések tökéletesek lettek, a színek ragyogóak, a mintázat kifinomult. Az egész közepén egyetlen szó állt, mely győzedelmesen visszhangozta a lecke témáját. Egyszerűsítsünk! Kedves testvérek, az evangélium szerinti életvitelnek nem kell szükségszerűen bonyolultnak lennie. Egészen egyszerű is lehet, felvázolható a következőképpen. Amikor őszinte szándékkal halljuk meg Isten szavát, az Istenbe vetett hitre indít bennünket, és az ő ígéreteibe vetett bizalomra. Minél jobban bízunk Istenben, annál jobban megtelik a szívünk szeretettel iránta, és mások iránt. Isten iránti szeretetünk miatt őt kívánjuk követni, tetteinket pedig szeretnénk összhangba hozni az ő szavával. És mivel szeretjük Istent, szeretnénk őt szolgálni, szeretnénk megáldani mások életét, és segíteni a szegényeket és a rászorulókat. Minél inkább a tanítványság ezen útján járunk, annál inkább vágyunk Isten igéjének megismerésére. És így tovább. Minden lépés a következőhöz vezet, és egyre növekvő hittel, reménnyel és jó szívűséggel tölt el bennünket. Gyönyörűen egyszerű, és remekül működik. Kedves testvérek, ha valaha is felmerül bennetek, hogy az evangélium nem működik olyan jól számotokra, akkor arra kérlek, lépjetek egyet hátra, vizsgáljátok meg az életeteket magasabb nézőpontból, és egyszerűsítsétek a tanítványsággal kapcsolatos megközelítéseteken. Összpontosítsatok az evangélium alapvető tanaira, tantételeire és alkalmazásaira. Megígérem nektek, hogy Isten irányítani fog majd benneteket, és megáld majd titeket a megelégedést nyújtó élet felé vezető utatokon. Az evangélium pedig egyértelműen jobban működik majd számatokra. A második javaslatom, kezdjük ott, ahol vagyunk. Olykor elkeseredünk, mert nem vagyunk valamilyen területen többek, a lelkibbek, tiszteletre méltóbbak, okosabbak, egészségesebbek, gazdagabbak, barátságosabbak vagy ügyesebbek. Természetesen semmi gond nincs azzal, ha valaki fejlődni szeretne. Isten azért teremtett bennünket, hogy növekedjünk és fejlődjünk. De ne feledjük azonban, hogy a gyengeségeink alázatossá tehetnek, és Krisztushoz fordíthatnak bennünket, aki erőssé teszi számunkra a gyenge dolgokat. Másrésztről viszont Sátán annyira kihasználja a gyengeségeinket, hogy egy idő után már nincs kedvünk még próbálkozni sem. Az életem során megtanultam, hogy nem szükséges többnek lennünk ahhoz, hogy elkezdjünk olyan emberré válni, amilyen Isten szeretné, hogy váljunk. Isten készen áll, hogy fogjon bennünket úgy, ahogyan éppen vagyunk, és elkezdjen rajtunk dolgozni. Mindössze készséges szívre van szükségetek. A vágyra, hogy higgyetek, és bizalomra az Úrban. Gedeon a saját szemében egy szegény gazdálkodó volt csupán. Apja háza népe között a legkisebb. Isten mégis hatalmas hősként látta őt. Amikor Sámuel Sault választott a királynak, akkor Saul igyekezett lebeszélni őt erről. Saul Izrael házának egyik legkisebb törzséből való volt. Hogyan is lehetne ő a király? Isten azonban úgy tekintett rá, mint kiválasztott ifjúra. Még Mózes, a nagy próféta is annyira túlterheltnek és elkeseredettnek érezte magát egy ponton, hogy fel akarta adni, és szeretett volna meghalni. Isten azonban nem adta fel Mózessel kapcsolatosan. Kedves fivéreim és nőtestvéreim, ha csupán halandó szemünkkel tekintünk magunkra, akkor talán nem látjuk elég jónak magunkat, mennyei atyánk azonban olyannak lát bennünket, amilyennek valójában vagyunk, és amilyenné válhatunk. Az ő fiaiként és lányaiként lát minket, akik örökké való világosságból valók, örökké tartó lehetőségekkel és isteni rendeltetéssel. A szabadító áldozata megnyitotta a szabadítás kapuját mindenki számára, hogy visszatérjen Istenhez. Az ő kegyelme elegendő minden olyan embernek, aki megalázkodik Isten előtt. Az ő kegyelme az a képességtevő hatalom, mely belépést enged Isten szabadításának királyságaiba. Az ő kegyelmének köszönhetően mi mind feltámadunk és szabadítást nyerünk a dicsőség egyik királyságában. Még a dicsőség legalacsonyabb királysága, a telesztiális királyság is minden értelmet meghalad, és megszámlálhatatlanul sokat öröklik majd ezt a szabadítást. A szabadító kegyelme azonban sokkal többet is tehet számunkra. Az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza tagjaiként valami ennél elképzelhetetlenül nagyobbra törekszünk, ami nem más, mint a celesztiális királyságban való felmagasztosulás. Örök élet mennyei atyánk színe előtt, Isten legnagyobb ajándéka. A celesztiális királyságban elnyerjük az ő teljességét, valamint az ő dicsőségét. Mindaz, amivel az Atya rendelkezik, valóban megadatik majd nekünk. A felmagasztosulás a célunk, a tanítványság pedig az oda vezető út. Amikor egy kicsi hitet gyakoroltok, és nekiindultok utatoknak az Úr Jézus Krisztus békés tanítványaiként, a szívetek megváltozik. Az egész lényeteket eltölti majd a világosság. Isten segít majd nagyszerűbbé válnatok, még annál is, amit valaha is lehetségesnek véltetek, és rájöttök, hogy Jézus Krisztus evangéliuma bizony működik az életetekben. Mert működik. Testvérek, drága barátaim, azért imádkozom, hogy a Krisztusban lévő egyszerűségre összpontosítsunk, és engedjük, hogy az ő kegyelme felemeljen és hordozzon bennünket az utunk során, jelenlegi állapotunktól dicsőséges célunkig atyánk színe előtt. Ha így teszünk, és valaki azt kérdezi, mennyire működik számodra az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában való tagság? Büszkén, mégis alázattal és nagy örömmel jelenthetjük ki, csodásan működik, köszönöm a kérdésed. Szeretnél többet tudni? Ez az én reményem, imám, bizonyságom és áldásom. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Last General Conference in October.
A tavaly októberi általános konferencián felkértem a hallgatóságot, hogy Brigham Young tanácsát követve maradjanak Sion jó öreg hajóján, amely az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. És kapaszkodjanak két kézzel. Azóta örömmel láttam, hogy néhány családtagom és mások is figyeltek, és megkérdezték tőlem, mi van azon az öreg hajón, amibe kapaszkodhatunk? Emlékeztettem őket arra, amit Young elnök mondott. Sion jó öreg hajóján vagyunk. Isten áll a kormányrúdnál, és ott is fog maradni. Ő irányít, ő vezet, és utasításokat ad. Ha az emberek fenntartások nélküli bizalommal vannak Istenük iránt, és soha nem térnek el a szövetségeiktől, sem Istenüktől, akkor ő megfelelően vezetni fog bennünket. Mennyi atyánk és az Úr Jézus Krisztus egyértelműen felszerelte Sion jó öreg hajóját olyan örök igazságokkal, melyek segítenek nekünk tartani az irányt a zavaros vizeken is. Hadd említsek néhányat közülük. Jézus Krisztus egyházát mindig is élő proféták és apostolok vezették.
bár halandók, és ki vannak téve az emberi tökéletlenségnek, az Úr szolgái sugalmazással segítenek bennünket elkerülni a lelkileg életveszélyes akadályokat, és biztonságban átkelnünk a halandóságon végső, utolsó mennyei állomásunkhoz. A velük való közel 40 éves, szoros kapcsolatom során személyes tanúja voltam, mint csendes sugalmazásoknak, mint pedig mélyreható kinyilatkoztatásoknak, melyek tetre indították a prófétákat és az apostolokat, a többi általános felhatalmazottat, illetve a segédszervezeti vezetőket. Bár sem nem tökéletesek, sem nem tévedhetetlenek, ezek a jóra való férfiak és nők tökéletesen elkötelezettek az Úr munkájának előmozdítása iránt, az ő irányítása szerint. És semmi kétség afelől, hogy az Úr vezeti az ő egyházát élő prófétákon és apostolokon keresztül. Mindig is így végezte a munkáját. Mi több, a szabadító ezt tanította. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Nem választhatjuk el Krisztust az ő szolgáitól. Első apostolai nélkül nem rendelkeznénk első kézből származó beszámolókkal, sok tanításáról, a szolgálatáról, a Gecsemáné kertjében átélt szenvedéséről, valamint haláláról a kereszten. Az ő tanúbizonyságaik nélkül nem lenne apostoli tanúságunk az üres sírboltról és a feltámadásról. Azt parancsolta ezen első apostolainak. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Az Úr ezt a megbízást újította meg napjainkban, amikor elhívta Joseph Smith-t az egyház visszaállítására. Arra elrendelt apostolokkal, hogy kijelentsék az ő evangéliumát még egy utolsó alkalommal, mielőtt ismét eljön. Mindig is nehézséget jelentett a világnak, hogy elfogadja az élő prófétákat és apostolokat. Azonban ez elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki teljesen megértse Jézus Krisztus engesztelését és tanításait, valamint, hogy elnyerje a papság áldásainak teljességét, amely az ő általa elhívottakat követi. Túl sokan vélik úgy, hogy az egyházi vezetőknek és az egyháztagoknak tökéletesnek, vagy közel tökéletesnek kell lenniük. Elfelejtik, hogy az Úr kegyelme elegendő ahhoz, hogy halandókon keresztül valósítsa meg a munkáját. Vezetőink a legjobb szándékkal is elkövetnek olykor hibákat. Ez nem kizárólag az egyházi kapcsolatokra vonatkozik. Ugyanezt történik a baráti kapcsolatainkban, a szomszédainkkal, a munkahelyen, valamint a házastársak és a családtagok között is. Meglehetősen könnyű az emberi gyengeséget keresni másokban. Súlyos hibát követünk el azonban akkor, ha csupán egymás emberi természetét vesszük észre, és figyelmen kívül hagyjuk, amint Isten keze az ő elhívottaink keresztül munkálkodik. Ha arra összpontosítunk, hogy az Úr miként sugalmazza választott vezetőit, és hogyan ösztönzi arra a szenteket, hogy emberi természetük ellenére is figyelemreméltó és rendkívüli dolgokat vigyenek véghez, ez egy módja lehet annak, ahogyan Jézus Krisztus evangéliumába kapaszkodunk, és biztonságban maradunk Sion öreg hajójának fedélzetén. A második igazság a szabadítás tervének tana. Joseph Smith prófétán keresztül Isten megadta a Mormon könyvét, a tan és a szövetségeket, valamint számos további tanítást az egyháznak. Ezek között szerepel a szabadítás tervének ismerete, amely térképet mutat arról, honnan jöttünk, mi a célunk itt a Földön, és hová megyünk, amikor meghalunk. E terv egyedülálló, örökké való nézőpontból mutatja meg nekünk, hogy Isten lélek gyermekei vagyunk. Ha megértjük, ki mennyi atyánk, és milyen viszony fűz bennünket ő hozzá, és az ő szeretett fiához, Jézus Krisztushoz, akkor elfogadjuk parancsolataikat, és szövetségeket kötünk velük, melyek visszavezetnek bennünket az ő örök színük elé. Minden alkalommal, amikor egy újszülött gyermeket tartok a kezemben, azon kapom magam, hogy elgondolkodom. Ki vagy te, kis ember? Mi lesz majd belőled Krisztus engesztelése révén? Hasonlóan elgondolkodható kérdéseket teszünk fel magunknak, amikor a szeretteink elhaláloznak. Hol vannak? Mit látnak és mit tapasztalnak? Folytatódik vajon az élet? Milyen természetűek lesznek a legbecsesebb kapcsolataink a halottak lelkeinek hatalmas világában? Családunknak három unokája is van abban a világban. Sarah, Emily és Nathan. Minden egyes unoka eltávozásakor a családunk két kézzel kapaszkodott az evangélium igazságokba. Kérdéseinkre vigasz és bizonyosság volt a válasz a szabadító engesztelése révén. Bár hiányoznak az unokáink, mégis tudjuk, hogy élnek, és tudjuk, hogy ismét láthatjuk majd őket. Mi hálásak vagyunk ezért a lelki tudásért a személyes és családi viharok idején. Egy másik kulcsfontosságú igazság az egyházban az, hogy mennyiatyánk magasztos célból teremtette Ádámot és Évát. Az volt a megbízásuk, és következésképpen a leszármazottaik megbízása is, hogy halandó testet teremtsenek Isten lélek gyermekeinek, hogy azok megtapasztalhassák a halandóságot. E folyamat révén mennyiatyánk a földre küldi lélek gyermekeit, hogy tanuljanak és növekedjenek a földi élet tapasztalataink keresztül. Mivel Isten szereti a gyermekeit, mennyei hírnököket és apostolokat küld, hogy tanítsák őket Jézus Krisztus szabadítóként betöltött központi szerepéről. Az évszázadok során a próféták teljesítették kötelességüket, amikor figyelmeztették az embereket az előttük álló veszélyekre. Az úrapostolainak az a kötelesség adatott, hogy figyeljenek, figyelmeztessenek, és segítőkezet nyújtsanak mindazoknak, akik az élet kérdéseire keresik a választ. Az első elnökség és a 12 apostol kvóruma 20 évvel ezelőtt adta ki a Család kiáltványa világhoz című kiadványt. Ezt a sugalmazott dokumentumot a következőkkel zártuk. Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, akik megszegik az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten előtt. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a családok széthullása ősi és újkori proféták által megjósolt csapásokat fog hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre. Apostolokként ma újra megerősítjük ezt az ünnepélyes figyelmeztetést. Kérlek, ne feledjétek, hogy a parancsolatok és a szövetségek felbecsülhetetlen értékű igazságok és tanok, melyek Sion öreg hajóján találhatóak, ahol Isten áll a kormányrúdnál. Egy másik fontos tan, amelybe kapaszkodnunk kell, a sabbat napjának megtartása. Ez segíteni fog nekünk szeplőtelenül megtartani magunkat a világtól, fizikai pihenést biztosít számunkra, és minden vasárnap mindannyiunknak megadja az atyának és a fiúnak való hódolatból származó lelki felfrissülést. Amikor örömünket leljük a sabbat napjában, akkor ez az irántuk érzett szeretetünk jele is. Azon erőfeszítéseink részeként, hogy a sabbatot örömmé tegyük, arra kértük a helyi vezetőket és az egyháztagokat, hogy emlékezzenek arra, hogy az úrvacsora az Úré, melynek az ő tanításaiban kell gyökereznie, és ezeknek kell annak alapjához szolgálnia. Az úrvacsora szertartásának bemutatása alkalmával újítjuk meg a szövetségeinket, és erősítjük meg szeretetünket a szabadító iránt, valamint emlékezünk az ő áldozatára és engesztelésére. A hódolat ugyanezen lelkületének kell átjárnia a havi bőti és bizonyságtételi gyűléseinket is. Ez az úrvacsorai gyűlés arra szolgál, hogy az egyháztagok röviden kifejezhessék hálájukat, szeretetüket és megbecsülésüket mennyiatyánkért, Jézus Krisztusért, valamint a visszaállított evangéliumért, illetve személyes bizonyságot tegyenek ezekről. A bőti és bizonyságtételi gyűlés alkalmat jelent arra, hogy rövid inspiráló gondolatokat osszunk meg, valamint ünnepélyes bizonyságot tegyünk. ez nem a beszédek elmondásának ideje. A kisgyermekek az elemiben, valamint szüleikkel a családi esteken gyakorolják bizonyságok elmondását, amíg megértik a bizonyság fontos jelentését. A sabbat gyönyörűségének kihangsúlyozására a közelmúltban fektetett hangsúly az egyház vezetőinek az Úrtól adott sugalmazás közvetlen eredménye. Az egyházközségi tanács tagjai segítsenek a püspökségnek azzal, hogy hetekkel korábban áttekintik a zenét és a témákat, amelyeket az egyes úrvacsorai gyűlésekre javasoltak. Mindannyian megáldatunk, amikor a sabbatot szeretet tölti be az Úr iránt, otthon és az egyházban. Amikor a gyermekeinket az Úr módján tanítjuk, akkor megtanulják érezni az ő lelkét, és reagálni rá. Mindannyian vágyunk majd arra, hogy minden vasárnap eljöhessünk az egyházba, hogy vegyünk az úrvacsorából, amikor érezzük az Úr lelkét. És mindenki, akár fiatal, akár idős, aki nehéz terhet visel, érzi majd a lelki erőt és vigaszt, amely a mennyi atyánkról és az Úr Jézus Krisztusról való elkötelezett elmélkedéssel töltött sabbatnapból származik. Krisztus szerencsére mindig közel van. Készséggel várja, hogy segíthessen, amikor segítségért imádkozunk, és készek vagyunk bűnbánatot tartani, és ő hozzájönni. Most pedig, amikor mindössze a Sion öreg hajóján megtalálható, e néhány igazságon elmélkedünk, maradjunk a fedélzeten, és emlékezzünk, hogy a meghatározás szerint a hajó egy jármű, melynek rendeltetése, hogy valamilyen úti cél felé vigyen bennünket. Hajónk úti célja az evangélium áldásainak teljessége, a menny királysága, a celesztiális dicsőség, valamint Isten jelenléte. Isten terve a helyén van. Ő áll a kormányrúdnál, és az ő hatalmas és erős hajója a szabadítás és a felmagasztosulás felé halad. Ne feledjük, hogy nem érhetünk el oda úgy, hogy kiugrunk a hajóból, és egyedül próbálunk elúszni. A felmagasztosulás e halandó utazás célja. És senki sem jut el oda Jézus Krisztus evangéliumának eszközei nélkül. Az ő engesztelése, a szertartások, valamint az egyházban megtalálható irányadó tantételek nélkül. Az egyház az a hely, ahol megismerhetjük Isten műveit, és elfogadhatjuk az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, mely megszabadít bennünket. Az egyházban alakítjuk ki az örökkévaló családokkal kapcsolatos elkötelezettséget, és itt kötjük meg a szövetségeket, amelyek az útlevelünket jelentik a felmagasztosuláshoz. Az egyház az, amit a papság hatalma hajt előre, hogy átvigyen bennünket a halandóság kiszámíthatatlan vizein. Legyünk hálásak Sion öreg, de gyönyörű hajójáért, hiszen enélkül csak sodródnánk, magányosan és erőtlenül, kormánylapát és evezők nélkül, a gonosz szeleinek és hullámainak erős áramlataiban. Kapaszkodjatok és hajózzatok tovább egy dicsőséges hajón, kedves testvéreim, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában. És akkor elérjük majd örök úti célunkat. Ez az én bizonyságom és imám mindannyiunk számára, az ő nevében, akiről Sion öreg hajója a nevét kapta, Urunk és szabadítónk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The world in which we live is putting great pressure on good people everywhere.
A világ, amelyben élünk, nagy nyomást helyez a jó emberekre mindenütt, hogy adjanak lejjebb az igaz lelkű életre vonatkozó normáikból, vagy akár teljesen hagyják is el őket. A mindannyiunkat nap mint nap körülvevő gonoszságok és kísértések ellenére azonban képesek vagyunk és leszünk is valódi örömre lelni ma azáltal, ha Krisztus központú életet élünk. Ha életünket Jézus Krisztusra és az ő evangéliumára összpontosítjuk, az stabilitást és boldogságot fog hozni az életünkben, amint azt a következő példák is szemléltetik. Taichi Aoba Elder, a 70-ek tagját, aki egy kis hegyi faluban él Japánban, Shikokuban, felkérték, hogy tanítson egy osztálynyi fiatalt ifjúsági konferencián, melynek mottójáról ezt a kifejezést választották, álljatok szent helyeken. Miután elgondolkodott a motton és azon, hogy mit tanítson, Aoba Elder úgy döntött, a foglalkozását fogja tanítási eszközként használni, ugyanis fazekas. Aoba Elder elmesélte, mennyire felpesdült ez a fiatalokból álló osztály, amikor látták, hogy varázslatos módon átalakítja a kezébe vett agyaktömböt tányérokká, tálkákká, bögrékké. Bemutatója után megkérdezte tőlük, hogy ki szeretne megpróbálni. Minden kéz a magasba elendült. Aoba Elder kiválasztott néhány fiatalt, hogy próbálják ki ezt az újdonságot. Azt feltételezték, hogy miután megfigyelték őt, gyerekjáték lesz utána csinálni. Azonban egyiküknek sem sikerült még csak egy egyszerű tálkát sem készíteni. Ilyenkor ilyeneket mondtak, nekem ez nem megy. Miért olyan bonyolult? Ez olyan nehéz. Mindeközben az agyak szana szétrepült a teremben. Aoba Elder megkérdezte a fiatalokat, vajon mi okozta nehézségeket számukra. Különféle válaszokat adtak például. Nincs tapasztalatom, nem kaptam megfelelő képzést, vagy nekem ehhez nincs tehetségem. Az eredmény tekintve igazuk is volt. Azonban kudarcuk legfőbb oka az volt, hogy az agyagot nem a koron közepére helyezték. Úgy gondolták, hogy oda tették, de a szakember szeme jól látta, hogy az agyag bizony nem pontosan középre került. Ekkor ezt mondta nekik, próbáljuk meg még egyszer. Ez alkalommal Aoba Elder oda tette az agyagot a korongra, pontosan a közepére, majd forgatni kezdte a korongot, bemérést alakítva ki az agyak közepén. Több fiatal is újra próbálkozott, és ez alkalommal tapsoltak örömünkben, ilyeneket mondva, na hát, nem hajladozik ide-oda. Megy ez nekem, megcsináltam. Persze a formák nem lettek tökéletesek, de a végeredmény teljessége más volt, mint az első kísérletkor. Sikerük oka abban rejlett, hogy az agyag tökéletesen a korong közepén volt. A világ, amelyben élünk, hasonló a fazekas korong korongjához, forgássebessége pedig egyre fokozódik. A fazekas korongon fekvő agyakhoz hasonlóan nekünk is megfelelő középpontra van szükségünk. Életünk középpontjában Jézus Krisztusnak és az ő evangéliumának kell állnia. Krisztus központú életet élni annyit tesz, hogy tanulunk Jézus Krisztusról és evangéliumáról, majd pedig követjük az ő példáját, és pontosan betartjuk parancsolatait. Az ősi Ésaiás proféta kijelentette, most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár, vagyis agyag vagyunk, és Te, ami alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindannyian. Ha életünk középpontjában Jézus Krisztus áll, akkor ő sikeresen azzá tud formálni minket, akivé lennünk kell ahhoz, hogy visszatérhessünk az ő és mennyei Atyánk jelenlétébe a celesztiális királyságban. Az ebben az életben megtapasztalt öröm egyenesen arányos azzal, hogy mennyire állítjuk életünket, életünk középpontjába Jézus Krisztus tanításait, példáját és engesztelő áldozatát. Fivérek és nőtestvérek, több generációs UNS családba születtem, így aztán átszőtték életünket annak áldása és örömei, hogy Jézus Krisztus evangéliuma képezte családi kultúránk alapját. Csak a fiatalemberként szolgált teljes idei misszióm során ismertem fel, milyen bámulatosan pozitív hatással bír Jézus Krisztus evangéliumának teljessége valakire, aki ezelőtt még soha nem tapasztalta meg annak áldását az életében. Ez a Mátéban olvasható vers jól tükrözi Jézus Krisztus evangéliumához megtértekben végbe menő folyamatot. Hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejti azt, és a felett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Hadd osszak meg veletek egy példát a Mormon könyvéből, amely szemlélteti, mit volt hajlandó megfizetni egy megtért azért, hogy érezhesse azon kincs megtalálásának örömét, melyről Jézus a szántóföldben elrejtett kincs példázatában beszélt. Emlékeztek, hogy Alma könyvének 20. fejezetében Ammon és Lamóni épp Middóni városa felé tartott, hogy megkeressék és kiszabadítsák a börtönből Ammon fivérét, Áront. Útjuk során találkoztak Lamóni atyával, aki az egész ország felett uralkodó Lámánita király volt. A király nagyon feldühödött, amiért fia Lamóni Ammonnal, egy nefita misszionárussal utazott, akit ő ellenségnek tartott. Úgy érezte, fiának meg kellett volna jelennie azon a nagy lakomán, melyet ő a fiatal fiainak és népének rendezett. A Lámániták királya olyan dühös lett, hogy megparancsolta fiának Lamóninak, hogy kardjával ölje meg Ammont. Amikor ezt Lamóni nem volt hajlandó megtenni, a király kivonta saját kardját, hogy engedetlensége miatt lesújtson a fiára, Ammon azonban közbelépett, hogy megmentse Lamóni életét. Ammon a király fölé kerekedett, és akár meg is ölhette volna. A király ekkor azt mondta Ammonnak, látván, hogy élet-halál forog kockán, ha megkímélsz, akkor mindazt megadom neked, amit csak kívánsz, egészen a fele királyságig. Tehát a király akár fele királyságát is odaadta volna saját élete megkíméléséért. Bizonyára nagyon megdöbbent, amikor Ammon csupán fivére, Áron és társai kiszabadítását kérte, valamint azt, hogy Lamóni megtarthassa a királyságát. Később, e találkozás eredményeképp Ammon fivérét, Áron szabadon bocsátották Midoni börtönéből. Kiszabadulása után azt a sugalmazást kapta, hogy menjen el az ország felett uralkodó Lámánita királyhoz. Áron bemutatták a királynak, és kiváltsága adódott megtanítani neki Jézus Krisztus evangéliumának tantételeit, beleértve a megváltás nagyszerű tervét is. Tanításai mély benyomást tettek a királyra. A király Áron tanítására adott válaszát Alma 22. fejezetének 15. versében olvashatjuk. És lőn, hogy miután Áron kifejtette neki ezeket a dolgokat, azt kérdezte a király, mit tegyek, hogy enyém lehessen ez az örök élet, amelyről beszéltél? Igen, mit tegyek, hogy születhessek Istentől, és gyökerestől kitépődjön mellkasomból ez a gonosz lélek, és elnyeljem az ő lelkét, hogy öröm tölthessen el, hogy ne taszítass ki az utolsó napon. Íme mondtam, mindent feladok, ami a birtokomban van, igen, feladom a királyságomat is, hogy ezt a nagy örömet elnyerhessem. Bámulatos. A Lámánita király kész volt feladni fele királyságát, hogy megmentse az életét, most azonban a teljes királyságát is feladta volna, hogy elnyerhesse azt az örömet, mely Jézus Krisztus evangéliumának megítéléséből, befogadásából és követéséből fakad. Feleségem Nancy szintén megtértként csatlakozott az egyházhoz. Az évek során számtalanszor mesélt nekem arról, milyen öröm töltött el az életét azóta, hogy megtalálta, elfogadta, és követte Jézus Krisztus evangéliumát. A következőkben Mainz nőtestvér szavait idézem ezzel az élményével kapcsolatban. 20-as éveim elején járó fiatal felnőttként eljutottam oda, hogy tudtam, valamit meg kell változtatnom az életemben ahhoz, hogy boldogabb legyek. Úgy éreztem, céltalanul ide-oda sodródom, és nem tudtam, hogy találhatnék rá valódi célomra. Azt mindig is tudtam, hogy mennyi atyánk létezik. Alkalmanként imádkoztam is, és éreztem, hogy ő meghallgat engem. Célom keresését azzal kezdtem, hogy többféle egyházat is meglátogattam, de idővel mindig erőt vettek rajtam ugyanazok a csüggesztő érzések. Nagyon áldottnak éreztem magam, amiért a célért és iránymutatásért mondott imáim végül válaszra találtak, és életem részévé vált Jézus Krisztus evangéliumának teljessége. Életemben először éreztem, hogy van célom, a boldogság terve pedig valódi örömmel töltötte el az életemet. Egy másik mormon könyvebeli példa világosan szemlélteti, hogyan tölthet el minket nagy boldogsággal a Krisztus központú élet még borzasztó nagy nehézségek közepette is. Miután Lehi próféta és családja Krisztus előtt 600-ban elhagyták Jeruzsálemet, körülbelül 8 éven át vándoroltak a vadonban, míg családjuk végül megérkezett egy tengerparti vidékre, melyet bőségföldjének neveztek el. Nefie szavakkal írta le, milyen volt gyötrelemmel teli életük a vadonban. Sok megpróbáltatást és sok nehézséget szenvedtünk vala el. Igen, méghozzá olyan sokat, hogy mindent le sem tudom írni. Ja, sem tudjuk írni. Míg a bőség földjén éltek, az Úr megbízta Nefit, hogy építse meg a hajót, amely majd átviszi őket a tengeren a megígért földre. A megígért földre való megérkezésük után folytatódott viszálykodás azok között, akik életüket Krisztusra összpontosították, és a hitetlenek között, akik Lámán és Lemuel példáját követték. Végül aztán olyan valóssá vált a két csoport közötti összecsapás veszélye, hogy Nefi és mindazok, akik az Úr tanítását követték, elszakadtak tőlük és a vadonba menekültek. Ekkor mintegy 30 évvel azután, hogy Lehi és családja maga mögött hagyta Jeruzsálemet, Nefi egy jól dokumentált kijelentést tett, mely némiképp meglepő is, különösen annak fényében, hogy addigra már oly sok őket régóta sújtó megpróbáltatásról és gyötrelemről írt a szentírásokban. Ezek az ő szavai. És lőn, hogy a boldogság módja szerint éltünk. Nehézségeik ellenére képesek voltak a boldogság módja szerint élni, mert Krisztus az ő evangéliuma áll életük központjában. Fivérek és nőtestvérek, a fazekas korongján lévő agyakhoz hasonlóan, Krisztusnak pontosan az életünk középpontjában kell állnia, ha szeretnénk igaz örömre és békességre találni ebben az életben. A Lámanita király, a feleségem, Nancy és a Nefiták példái mind ezt az igaz tantételt támasztják alá. Bizonyságomat teszem nektek ma arról, hogy mi is rá találhatunk erre a békességre, erre a boldogságra, erre az igaz örömre, ha úgy döntünk, hogy Krisztus központú életet fogunk élni. Jézus Krisztus nevében, amen.
On a signal from the conductor, the congregation will stand.
A karmester jelzésére a gyülekezet felállva csatlakozik a kórushoz. A prófétánkat köszönjük, atyánk, című himnusz eléneklésében. Az ének után Nilef Meriot nőtestvért, a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosát hallgathatjuk. Őt Larry R. Lawrence Elder és Francisco J. Vinyas Elder követi majd a 70-ektől. Az ő beszédük után a kórus elénekli a Drága Urunk, Jó Megváltónk című himnuszt.
This is the 185th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciája.
Thank you.
Elder Dallin H. Oaks in April General.
Dallin H. Oaks Elder az áprilisi általános konferencián beszélt életünk átformálásának szükségességéről. Úgy vélem, lényünk efféle átformálása szívbéli változással kezdődik, mindegy milyen élettapasztalattal rendelkezünk, vagy hol születtünk. Én az Egyesült Államok déli részéről, a gyapott államoknak is nevezett vidékről származom. Fiatal koromban a régi protestáns himnuszok sokat tanítottak nekem az igaz tanítvány szívéről, a megváltozott szívről. Hallgassátok csak ezeket a számomra oly kedves szavakat. Uram, legyen az, mit szeretnél. Fazekas vagy te, s az agyag én. Formáljon engem akaratod, én türelemmel idomulok. Hogyan tudunk türelemmel idomulni mi, ma élő, elfoglalt versengő emberek? Hogyan jutunk el odáig, hogy azt tudjuk mondani, Uram, legyen az, mit szeretnél? Úgy hiszem, azzal kezdjük, hogy tanulunk őróla, majd pedig megértésért imádkozunk. Amint gyarapszik a belévetett bizodalmunk, egyre inkább megnyitjuk a szívünket, törekszünk megtenni az ő akaratát, és várunk a válaszokra, amelyek segítenek a megértésben. Saját szívbéli változásom 12 évesen kezdődött, amikor elkezdtem Istent keresni. A mi atyánk elmondásán kívül nem igazán tudtam, hogyan imádkozzak. Emlékszem, sokszor térdeltem, remélve, hogy megérezhetem Isten szeretetét, e kérdést ismételve. Hol vagy, mennyei atyám? Tudom, hogy ott kell lenned valahol, de hol? 10 éves koromban újra és újra feltettem ezeket a kérdéseket. Olykor vethettem egy-egy futópillantást Jézus Krisztus valóságára, de mennyei atyám hagyta, hogy 10 évig keresgéljek és várakozzak. 1970-ben, amikor a misszionáriusok az atya szabadítás tervéről és a szabadító engeszteléséről tanítottak, a várakozásom véget ért. Befogadtam ezeket az igazságokat, és megkeresztelkedtem. Az Úr irgalmáról és hatalmáról való e tudás alapján férjemmel és gyermekeinkkel ezt választottuk családi mottóként. Minden rendben lesz. De hogyan mondhatjuk egymásnak e szavakat, amikor komoly problémák adódnak, a válaszok pedig késnek? Amikor elbűvölő és eszményi 21 éves lányunk Georgia életveszélyes állapotban kórházba került egy bicikli baleset után, a családunk ezt mondta, minden rendben lesz. Azonnal repülőre szálltam, hogy brazíliai missziónkból mielőbb Indiánába érjek a lányomhoz, és útközben családi mottónkba kapaszkodtam. Drága lányunk azonban néhány órával az érkezésem előtt átlépett a lélekvilágba. Családunkat áramütésszerűen járta át a gyász és a sok. Hogyan is nézhetnénk így egymás szemébe, és mondhatnánk továbbra is, hogy minden rendben lesz. Georgia fizikai halálát követően a fájdalom heves érzésével küszködtünk, és még ma is vannak mély gyászzal áthatott pillanataink, de erősen kapaszkodunk a tudásba, hogy valójában az ember soha nem hal meg. Gyötrelmünk ellenére, amiért Georgia testének működése leállt, hittünk abban, hogy lélekként tovább folytatta létezését, és hisszük, hogy örökre együtt élhetünk majd vele, ha hűek maradunk templomi szövetségeinkhez. A megváltónkba és az ő feltámadásába vetett hit, a papságának hatalmába vetett hit, az örök pecsételésekbe vetett hit miatt vagyunk képesek meggyőződéssel kijelenteni a mottónkat. Gordon B. Hinckley elnök azt mondta, ha minden tőletek telhetőt megtesztek, akkor minden rendben lesz majd. Bízzatok Istenben, az Úr nem fog magunkra hagyni bennünket. Családunk mottója nem úgy hangzik, hogy minden rendben lesz már most. A dolgok örök kimenetelébe vetett reménységünkről szól, nem feltétlenül a jelen eredményeiről. A Szentírásban ez áll. Kutassatok szorgalmasan, mindig imádkozzatok, és minden dolog összefog a javatokért. Ez nem azt jelenti, hogy minden dolog már most a javunkra lesz, de a szelídek és hithűek számára mind a pozitív, mind a negatív dolgok összefognak a javukért, az Úr időzítése szerint. Várunk rá. Néha a szenvedő Jobhoz hasonlatosan, tudván, hogy Isten megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. A szelíd szív elfogadja a próbatételt, és azt is, hogy várnia kell a gyógyulás és teljesség idejére. Amikor átadjuk magunkat a léleknek, akkor megismerjük Isten útját, és érezzük az ő akaratát. Az úrvacsora során, melyet én a sabat szívének nevezek, azt tapasztaltam, hogy miután bűneink bocsánatáért imádkozunk, tanulságos lehet feltenni ezt a kérdést. Atyám, van még valami? Amikor szelíden elcsendesedünk, az elménk ráirányulhat arra a mély valamire, amit meg kell változtatnunk. Valamire, ami korlátozza arra való képességünket, hogy lelki útmutatást, vagy akár gyógyulást és segítséget kapjunk. Például lehetséges, hogy titokban neheztelek valakire. Amikor felteszem a kérdést, hogy meg kell-e bánnom még valamit, ez a titok világosan felötlik majd elménkben. Lényegében a Szentlélek ezt súgja. Őszintén kérdezted, hogy van-e még valami. Nos, tessék! Ellenszenved gátolja az előrehaladásodat, és megakadályoz abban, hogy egészséges kapcsolatokat ápolj. El tudod engedni. Ó, ez bizony kemény munka. Van, hogy igazoltnak érezzük az ellenszenvünket, de egyedül az vezet tartós boldogsághoz, ha engedünk az Úr útjának. Idővel lépésről lépésre részesülünk az ő irgalmas erejében és útmutatásában, mely talán arra indít minket, hogy járjunk el a templomba, vagy alaposabban tanulmányozzuk a szabadító engesztelését, vagy beszéljünk egy barátunkkal, a püspökünkkel, egy hivatásos tanácsadóval, vagy akár egy orvossal. Szívünk gyógyulása akkor kezdődik, amikor alávetjük magunkat Istennek, és neki hódolunk. Az igaz hódolat akkor kezdődik, amikor szívünk igaz az Atya és a Fiú előtt. Milyen a szívünk állapota ma? Paradox módon ahhoz, hogy szívünk végül gyógyult és hithű legyen, először hagynunk kell, hogy az Úr előtt összetörjön. Áldozatul ajánljátok fel nekem megtört szívet és töredelmes lelket, mondja az Úr. Ha szívünket, vagyis akaratunkat áldozatul felajánljuk az Úrnak, az azt fogja eredményezni, hogy megkapjuk a szükséges lelki útmutatást. Az Úr kegyelmének és irgalmának egyre mélyülő megértésével látni fogjuk, hogy öntörvényű szívünk egyre inkább meghasad, és megtörik az őt feszítő hálától. Ekkor aztán az Úr felé nyújtjuk a kezünket, és arra vágyunk majd, hogy Isten egyszülött fiának igájába köthessük magunkat. E megtört szívű karnyújtásban és igába kötésben újult reménységet és útmutatást kapunk a Szentlélek révén. Sokat küszködtem azzal, hogy elnyomjam a halandókra jellemző vágyat, hogy a dolgok az én akaratom szerint történjenek, ám idővel rájöttem, hogy az én utam meglehetősen hiányos, korlátolt és alsórendű Jézus Krisztuséhoz képest. Az ő útja az az ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, az elkövetkezendőben pedig örök élethez vezet. Tudjuk-e jobban szeretni Jézus Krisztust és az ő útját, mint önmagunkat és a saját ütemtervünket? Néhányan talán úgy gondolják, túl sokszor vallottak már kudarcot, és túl gyengének érzik magukat ahhoz, hogy változtassanak bűnös szokásaikon, vagy a szív világi vágyain. Szövetséges Izraelként azonban nem vagyunk magunkra hagyva, amint változni próbálunk. Ha buzgón Istenhez fordulunk, akkor ő fog minket úgy, ahogy vagyunk, és valami sokkal jobbá alakít bennünket, mint azt valaha is képzeltük. A közismert teológus Robert L. Millett ír a jobbáválás iránti egészséges vágyakozásról, melyet kiegyensúlyoz az a lelki bizonyosság, hogy Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által sikert fogunk elérni. Ha ezt megértjük, őszintén mondhatjuk mennyei atyánknak, rád bízom az életem, jó Uram, mert ismerem szereteted. Alázatos szívvel követlek én. Mit te kívánsz, én az leszek. Amikor megtört szívünket, felajánljuk Jézus Krisztusnak, ő elfogadja azt. Visszafogad bennünket. Nem számít, milyen veszteségeket, sebeket és elutasítást kellett elszenvednünk. Az ő kegyelme és gyógyítása mindent fölülmúl. Igazán a szabadítóhoz kötve az ő igájában bizonyossággal tudjuk majd kijelenteni. Minden rendben lesz. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
When I was a young adult, I began investigating the church.
Fiatal felnőttként kezdtem érdeklődni az egyház iránt, először az utolsó napi szent barátaim példája vonzott az evangéliumhoz, Idővel azonban sajátos tan is megfogott. Amikor meghallottam, hogy a hithű férfiak és nők folyamatosan fejlődhetnek, és végül olyanná válhatnak, mint mennyei szüleik, őszintén elámultam. Tetszett ez az elgondolás. Éreztem, hogy igaz. Nem sokkal a keresztelőm után, a hegyi beszédet tanulmányozva rájöttem, hogy Jézus ugyanezt az igazságot tanította az örökfejlődésről a Bibliában. Ezt mondta, legyetek azért ti tökéletesek, amiként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Több mint 40 éve vagyok egyháztag, és amikor csak olvasom, ez a vers mindig emlékeztetőül szolgál, hogy milyen céllal vagyunk itt a Földön. Azért jöttünk ide, hogy tanuljunk és fejlődjünk, míg nem idővel megszentelődünk, hogy is tökéletessé válunk Krisztusban. A tanítványság útja nem könnyű. Nevezték már az álhatatos fejlődés útjának is. Míg ezen a szoros és keskeny ösvényen járunk, a lélek folyamatosan arra ösztönöz bennünket, hogy legyünk jobbak és jussunk el magasabbra. A Szentlélek ideális utítás ehhez. Ha alázatosak és taníthatóak vagyunk, ő kézen fog és hazavezet minket. Útközben azonban útbaigazítást kell kérnünk az Úrtól. Fel kell tennünk néhány nehéz kérdést, mint például, miben kell változnom? Hogyan válhatok jobbá? Melyik gyengeségemet erősítsem meg? Figyeljük meg a gazdag fiú újszövetségi példáját. Igaz lelkű fiatalember volt, aki már addig is betartotta a 10 parancsolatot, de még jobbá akart válni. Célja az örök élet volt. Amikor találkozott a szabadítóval, ezt kérdezte tőle, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus azon nyomban személyre szabott tanácsot adott neki. Mondanéki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és jár, kövess engem. Az ifjú megdöbbent. Soha nem számolt ilyen nagy áldozattal. Elég alázatos volt ahhoz, hogy megkérdezze az Urat, de nem volt elég hithű ahhoz, hogy kövesse a kapott isteni tanácsot. Hajlandónak kell lennünk cselekedni is, amikor valamilyen választ kapunk. Harold Billy elnök ezt tanította, ha el akarjuk érni a tökéletességet, akkor valamikor mindannyiunknak fel kell tenni magunkban a következő kérdést. Mi fogyatkozás van még bennem? Ismertem egy hithű édesanyát, aki megalázkodott és feltette a kérdést. Mi az, ami miatt nem tudok fejlődni? Esetében a lélek az azonnali választ adta, hagyd abba a panaszkodást. Az anya meglepődött ezen a válaszon, soha nem tartotta magát panaszkodósnak. A Szentlélektől jövő üzenet azonban igen egyértelmű volt. Az ezt követő napokban és hetekben aztán ráébredt, hogy valóban szokása a panaszkodás. A jobbáválás, a kapott sugalmazásért hálát érezve eltökélte, hogy a kihívásai helyett az áldásait fogja számlálni. A napokon belül megérezte a lélek szívmelengető jóváhagyását is. Egy alázatos fiatalember, akinek sehogy sem sikerült rátalálnia a megfelelő lányra, az Úrhoz fordul segítségért. Mi az, ami miatt nem vagyok senki számára sem megfelelő férfi, tette fel a kérdést. Elméjében és szívében ezt a választ kapta. Tisztítsd meg a beszédedet. Abban a pillanatban felismerte, hogy számtalan trágár kifejezés vált mindennapi beszéde részévé, és eltökélte, hogy változtatni fog ezen. Egy egyedülálló nőtestvér szintén bátran tette fel a kérdést. Miben kell változnom, mire a lélek ezt súgta neki? Ne szólj közbe, amikor mások beszélnek. A Szentlélek valóban személyre szabott tanácsokat ad. Teljes mértékben őszinte társ ő, aki olyan dolgokat fog mondani nekünk, melyekről senki más nem tud, vagy melyet nem mer elmondani. Egy visszatért misszionárius nagyon leterhelte a szoros időbeosztása. Igyekezett időt szakítani a munkára, a tanulásra, a családra és az egyházi elhívására. Tanácsot kért az Úrtól. Hogyan érezhetnék békességet a rengeteg tennivalom közepette? Nem azt a választ kapta, amire számított. Az a benyomása támadt, hogy nagyobb gondot kellene fordítania a sabbat megszentelésére. Elhatározta hát, hogy Isten szolgálatának szenteli a vasárnapot, félreteszi az iskolai tanulmányait, és inkább az evangéliumot tanulmányozza. Ez az apró változtatás aztán meghozta azt a békét és egyensúlyt, amelyre vágyott. Évekkel ezelőtt egy egyházi folyóiratban olvastam egy lányról, aki egy otthonától távoli helyen járt egyetemre. Lemaradozott a tanulmányaiban, a társaság élete nem pont úgy alakult, ahogyan remélte, és általánosságban véve boldogtalan volt. Végül aztán egy napon térdre borult, és így kiáltott fel. Mit tehetnék, hogy jobb legyen az életem? A Szentlélek ezt súgta neki. kelj fel és takaríts ki a szobádat. Ez a késztetés a teljes meglepetés erejével hatott, de épp erre a kezdetre volt szükség. Miután a lány időt szakított a dolgok szétszortírozására és rendbetételére, érezte, ahogy a lélek beárad a szobába és felemeli a szívét. A Szentlélek soha nem fogja azt mondani, hogy azon nyomban mindent tegyünk rendbe. Ha így tenne, hamar elcsüggednénk és könnyen feladnánk. A lélek a saját tempónkban munkálkodik velünk lépésről lépésre, vagy ahogy az Úr tanította, sort sorra, előírást előírásra, és áldottak azok, akik hallgatnak előírásaimra, mert annak, aki befogadja, többet adok. Például, ha a Szentlélek arra késztet benneteket, hogy gyakrabban mondjatok köszönetet, ti pedig eleget tesztek ennek a sugalmazásnak, akkor lehet, hogy úgy érzi majd ideje nagyobb kihívás elé állítani titeket. Például megtanulnotok azt mondani, bocsánat, az én hibám volt. Az úrvacsora vétel ideje tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy megkérdezzük, mi fogyatkozás van még bennünk. Pál apostol azt tanította, hogy ez annak az ideje, hogy megpróbáljunk, vagyis megvizsgáljunk magunkat. Ebben az áhítatos légkörben, miközben gondolataink a mennybe irányulnak, az Úr gyengéden kinyilváníthatja nekünk, mi az, amit következőként munkálkodnunk kell. Hozzátok hasonlóan én is sok üzenetet kaptam a lélektől az évek során, melyek megmutatták, hogyan válhatnék jobbá. Hadd osszak meg példaként pár sugalmazásként kapott személyes üzenetet, melyet megszívleltem. Ne emeld fel a hangodat. Légy szervezet, készíts listát a napi teendőkről. Jobban viseld gondját a testednek, egyél több zöldséget és gyümölcsöt. Gyakrabban járj a templomba. Szakíts időt az elmélkedésre, mielőtt imádkozol. Kérd ki a feleséged tanácsát. És türelmesen vezess, és ne lépd át a sebesség határt. Ezen a legutolsón még dolgoznom kell. Az engesztelés az, ami lehetővé teszi a tökéletesedést, vagyis a megszentelődést. Egyedül soha nem járnánk sikerrel, azonban Isten kegyelme elegendő számunkra, hogy segítsen nekünk. Amint az David Bernard Elder egyszer kifejtette, a legtöbben világosan értjük, hogy az engesztelést a bűnösöknek szánták. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy azt is tudjuk és értjük-e, hogy az engesztelést a szenteknek is szánták. Olyan jó férfiak és nők számára, akik engedelmesek, érdemesek és lelkiismeretesek, és akik azon fáradoznak, hogy jobbak legyenek. Hadd javasoljam, hogy mindannyian végezzetek el egy lelki gyakorlatot a közeljövőben, akár még ma este, amikor imádkoztok. Alázatosan tegyétek fel az Úrnak a következő kérdést. Mi az, ami miatt nem tudok fejlődni? Más szavakkal, mi fogyatkozás van még bennem? Azután csendben várjatok a válaszra. Ha őszinte szívvel kérdeztek, hamarosan tisztán halljátok majd a választ. Kifejezetten nektek szóló kinyilatkoztatást fogtok kapni. Lehet, hogy a lélek azt súgja majd, hogy bocsássatok meg valakinek. Vagy kaphattok üzenetet arra vonatkozóan, hogy jobban válogassátok meg, milyen filmeket néztek és milyen zenéket hallgattok. Az a benyomásotok támadhat, hogy legyetek becsületesebbek az üzleti ügyeitekben, vagy nagylelkűbbek a bőti felajánlásaitokban. A lehetőségek sora végtelen. A lélek képes megmutatni nekünk a gyengeségeinket, ugyanakkor meg tudja mutatni erősségeinket is, olykor azt is meg kell kérdeznünk, mi az, amit jól teszünk, hogy az Úr felemelhessen és bátoríthasson minket. Amikor a pátriárkai áldásunkat olvasok, újra eszünkbe jut, hogy mennyei atyánk ismeri a mi isteni lehetőségeinket. Örvendezik minden alkalommal, amikor teszünk egy lépést előre. Számára sokkal fontosabb az irányunk, mint a sebességünk. Legyetek álhatatosak, testvéreim, és soha ne csüggedjetek. Túl kell haladnunk a síron, mielőtt elérhetnénk a tökéletességet, de itt a halandóságban fektetjük le az alapokat. Kötelességünk jobbnak lenni ma, mint tegnap voltunk, és jobbnak lenni holnap, mint ma vagyunk. Ha a lelki növekedés nem áll kiemelt helyen az életünkben, ha nem járunk az álhatatos fejlődés útján, akkor fontos tapasztalatokról fogunk lemaradni, melyeket Isten nekünk szán. Évekkel ezelőtt olvastam Spencer W. Kimball elnök e szavait, melyek maradandó hatással voltak rám. Ezt mondta, megtanultam, hogy ahol imádságos szív van, éhezés az igaz lelkűségre, a bűnök elhagyása és engedelmesség Isten parancsolatai iránt, ott az Úr egyre több fényt ad, míg végül megadatik az a hatalom, mely áthatol a mennyei fátyolon. Az ilyen igaz lelkű ember számára megadatik az a felbecsülhetetlen ígéret, hogy egy nap megláthatja az Úr arcát, és tudhatja, hogy ő van. Azért imádkozom, hogy egy nap megadasson nekünk ez a mindent felülmúló élmény, miközben engedjük, hogy a Szentlélek hazavezessen bennünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Many of us who are meeting to participate in this conference have come to hear the pleasing word of God.
Sokan közülünk, akik most részt veszünk ezen a konferencián, Isten örömet adó szavát hallgatni jöttünk fel ide, igen, azt a szót, mely meggyógyítja a sebzett lelket. Az a szó pedig a Szentírásokban és a vezetőinktől származó üzenetekben található meg, hogy reménnyel és vigasszal szolgáljon megpróbáltatások sötét időszakában. Az életben megtapasztalt élményeink által tudjuk, hogy míg az ebben a világban lévő örömünk nem teljes, Jézus Krisztusban teljes az örömünk. Ő majd megerősít minket, hogy ne kelljen semmilyen megpróbáltatást elszenvednünk, csak is olyanokat, melyek feloldódtak az ő örömében. Szívünket gyötrelem töltheti be, amikor egy szerettünket szörnyű betegség okozta fájdalmaktól látjuk szenvedni. Űrt hagyhat a lelkünkben, amikor meghal valaki, akit szeretünk. Amikor néhány gyermekünk letér az evangélium ösvényéről, bűntudatot és bizonytalanságot érezhetünk az örök rendeltetésüket illetően. Az örökké való házasságkötés és az ebben az életben történő családalapítás reménye is idővel elhalványulhat. Amikor azok bántalmaznak, akiknek szeretniük kellene bennünket, fájdalmas sebek keletkezhetnek a lelkünkön. Egy házastárs hűtlensége elpusztíthat egy olyan kapcsolatot, melyről reméltük, hogy örökké való lesz. Ezek, valamint sok más, e próbatételi állapotban rejlő csapás kapcsán lehet, hogy mi is feltesszük magunknak azt a kérdést, melyet Joseph Smith próféta is feltett. Ó Isten, hol vagy? Életünk e nehéz pillanataiban Isten azon örömet adó szava, mely begyógyítja a sebzett szívet, a következő vigasztaló üzenetet juttatja az elménkbe és a szívünkbe. Békesség lelkednek, gyötrelmed és sanyargattatásaid csak egy rövid pillanatnyiak. És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasztalni téged a magasban. Isten örömet adó szava reménnyel tölt el bennünket, tudván, hogy azoknak, akik megpróbáltatások alatt is hithűek maradnak, a mennyek királyságában nagyobb jutalmuk lesz, és hogy sok megpróbáltatás után jönnek az áldások. Isten örömet adó szava, melyet prófétája által szól, megadja nekünk azt a biztonságot, hogy az örökké való pecsételésünk, melyet az igaz ügy érdekében végzett hősies szolgálatunkért kapott mennyei ígéretekhez való hűségünk tart fenn, bennünket és az utódainkat is meg fog áldani. Abban is biztosak lehetünk, hogy hithű életünk végeztével nem fogunk megfosztatni semmilyen áldástól azért, mert nem tettünk meg olyan dolgokat, melyeket nem is volt lehetőségünk megtenni. Ha halálunk órájáig hithűen éltünk, akkor mi is megkapjuk az összes áldást, felmagasztosulást és dicsőséget, melyben része lesz bármely olyan férfinak vagy nőnek, akinek megadatott ez a lehetőség. Fontos azonban megértenünk azt, hogy néhány szenvedésben és megpróbáltatásban akkor is részünk lehet, ha bűneinket nem bánjuk meg igazán. Marion G. Romney elnök ezt tanította. Idézem, a föld népe által átélt szenvedés és csüggedés a meg nem bánt és el nem engedett bűnök eredménye. Ahogyan a bűnt szenvedés és bánat, úgy a bűnök megbocsátását, boldogság és öröm fogja kísérni. Miért okoz szenvedést és fájdalmat a bűnbánat hiánya? Az egyik lehetséges válasz az, hogy ki lett jelölve egy büntetés és adatott egy igazságos törvény, mely lelkiismeret furdalást hozott az embernek. Joseph Smith proféta azt tanította, hogy mi ítéljük majd el saját magunkat, a csalódottság kínja pedig oly heves lesz az elménkben, mint egy tüzes és kénköves tónak a perzselése. Ha a lelkiismeretünket azzal próbáljuk megnyugtatni, hogy akár a legkisebb mértékben is mentegetjük magunkat a bűneink alól, vagy megpróbáljuk rejtegetni őket, azzal csak azt fogjuk elérni, hogy megsértjük a Szent Lelket, bűnbánatunk pedig későbbre halasztódik. Az ilyesfajta megkönnyebbülés, amellett, hogy átmeneti, végső soron csak még több fájdalmat és szenvedést fog eredményezni, a bűnbocsánat elnyerésének lehetőségét pedig csökkenti. Isten örömet adó szava az ilyen szenvedés során is reményt és vigasztad. Biztosít bennünket arról, hogy a bűn hatásai által okozott fájdalomra is van enyhülés. Ez az enyhülés Jézus Krisztus engesztelő áldozatából fakad, és akkor lép életbe, ha hitet gyakorlunk ő benne. Bűnbánatot tartunk, és engedelmeskedünk a parancsolatainak. Fontos felismernünk, hogy a bűnbocsánat elnyeréséhez hasonlóan a bűnbánat is egy folyamat, és nem egy olyan dolog, mely egy adott pillanatban történik meg. Minden egyes lépéséhez következetességre van szükség. Például, amikor veszünk az úrvacsorából, azt mutatjuk az Úrnak, hogy mindig emlékezni fogunk őrá, és be fogjuk tartani a parancsolatait. Ez is az őszinte szándékunk egy kifejezése. Abban a pillanatban, amikor elkezdünk emlékezni őrá, és minden nap betartani a parancsolatait, és nem csak a sabbat napon, akkor fog a bűnbocsánatunk is folyamatosan érvénybe lépni. Az ígéret pedig, hogy az ő lelke velünk lesz, szintén elkezd beteljesedni. A szándékunkat kísérő megfelelő engedelmesség hiányában a bűnbocsánat hatása hamar elillanhat. A lélek társaságát pedig elkezdjük elveszíteni. Ilyenkor beleeshetünk abba a hibába, hogy csak az ajkainkkal tiszteljük őt, a szívünket viszont eltávolítjuk tőle. Isten örömet adó szava a vigaszon túl figyelmeztet is bennünket arra, hogy a bűnbocsánatunk elnyerésének ezen folyamatát megszakíthatja az, ha belebonyolódunk a világ hiába valóságaiba. De folytatódhat is akkor, ha hittel teli, őszinte bűnbánatot tartunk, és megalázkodunk. Mik is lehetnek azok a hiába valóságok, melyek megakadályozhatnak bennünket a bűnbocsánat elnyerésében, és abban, hogy megszenteljük a sabbat napját? Lehet ez például az is, hogy különösebb ok nélkül késve érkezünk az úrvacsorai gyűlésre. Vagy úgy érkezünk oda, hogy előtte nem tartottunk önvizsgálatot. Így pedig érdemtelenül leszünk a kenyérből és iszunk a vízből. Hogyan nélkül érkezünk oda, hogy beismertük volna a bűneinket, és kértük volna Istent, hogy bocsássa azokat meg nekünk? Vagy, hogy más példákat hozzak fel, megtörjük az áhítatot azáltal, hogy elektronikus eszközeinken üzengetünk. Az úrvacsoravétel után hazamegyünk, és olyan tevékenységeket végzünk otthon, melyek nem illenek e szent naphoz. Mi lehet az egyik oka annak, hogy mi, akik mindezeket tudjuk, gyakran nem szenteljük meg a sabbatot? És a Jes könyvében találhatunk egy sabbattal kapcsolatos választ, ami ezen felül minden más betartandó parancsolatra is vonatkozik. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon. A kulcs ebben a mondatban az, hogy meg kell tartóztatnunk magunkat, a saját kedvelésünk helyett pedig Isten akaratát kell cselekedni. A természetes ember vágyai és szenvedélye által formált akaratunk azonban gyakran ellenkezik Isten akaratával. Brigham Young proféta azt tanította, hogy idézem, amikor egy személy akarata, szenvedélyei és érzései tökéletesen alá vannak rendelve Istennek és az ő követelményeinek, akkor az a személy megszenteltetik. Amikor akaratomat elnyeli Isten akarata, akkor az minden jóra elvezet engem, és végül halhatatlansággal és örök életekkel koronáz meg. Idézet vége. Isten örömet adó szava arra hív bennünket, hogy magunkon alkalmazva használjuk az engesztelés hatalmát, és béküljünk meg az ő akaratával, ne pedig az ördög és test akaratával, hogy Isten kegyelme által megszabadulhassunk. Isten azon örömet adó szava, melyet ma is megosztunk, rávilágít arra, hogy életünkben folyamatosan szükségünk van a bűnbánatra ahhoz, hogy a lehető legtovább élvezhessük a Szentlélek befolyását. A lélek társasága jobb emberré fog bennünket tenni. Békét és örömet fog suttogni a lelkünknek, és elveszi a szívünkből a rossz indulatot, a gyűlöletet, az irigységet, és minden gonoszt. És minden vágyunk az lesz, hogy jót tegyünk, igaz lelkűséget teremtsünk, és felépítsük Isten királyságát. A Szentlélek hatása alatt nem fogunk megsértődni, és másokat sem fogunk megsérteni. Boldogabbak leszünk, az elménk pedig tisztább lesz. A mások iránt érzett szeretetünk növekedni fog. Hajlandóbbak leszünk megbocsátani, a körülöttünk lévők felé pedig boldogságot sugárzunk. Hálát érzünk majd, amikor látjuk mások előrehaladását, és mindenkiben a jót fogjuk keresni. Imádkozom azért, hogy megtapasztalhassuk az igaz lelkű életre való törekvésből fakadó örömöt, és hogy az őszinte és folyamatos bűnbánat által megtarthassuk a Szentlélek társaságát az életünkben. Így jobb emberekké válunk majd, a családjaink pedig áldottak lesznek. Ezekről a tantételekről teszem bizonyságomat. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Hálánkat fejezzük ki a Mormon Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük. Ezen az ülésen Quentin L. Cook Elder, a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélőnk. Az ő beszédét követően az ülés zárásaként a kórus elénekli Felszentek fel című himnuszt. Az ének után a záróimát Adrián Ochoa Elder mondja majd a 70-ektől.
The prophet Lehi declared, if there be no righteousness,
Lehi proféta kijelentette, ha nincs igaz lelkűség, akkor nincs boldogság. Az ellenség sikeresen ültetett el sok ember fejében egy nagy mítoszt. Ő és a küldöttei kijelentik, hogy valódi választásunk a most, a jelenlegi élet boldogsága és kettelése, illetve az ellenség állítása szerint amúgy nem feltétlenül létező eljövendő élet boldogsága között van. Ez a mítosz egy hamis választás, ám nagyon csábító. Isten boldogság tervének legnemesebb célja az, hogy az igaz lelkű tanítványok és a szövetség családjai egységesek legyenek szeretetben, összhangban és békességben ebben az életben, és hogy elérjék a celesztiális dicsőséget az örökké valóságban az Atya Istennel, a mi alkotónkkal, valamint az ő szeretett fiával, Jézus Krisztussal, a szabadítónkkal. Amikor a brit misszióba kijelölt fiatal misszionárius voltam, munkálkodásom első területe az akkori Bristol kerületben volt. Az egyház egyik helyi vezetője kihangsúlyozta, hogy a területen szolgáló minden misszionáriusnak rendben kell lennie, mint a bristoli hajónak. Először nem értettem, mit akar mondani ezzel, hamarosan megtanultam. Ha rendben van, mint a bristoli hajó, tengerészeti szólás, történetét és jelentését. Ekkor Bristol az Egyesült Királyság második legforgalmasabb kikötője volt. Az itteni apály-dagály szintkülönbség nagyon nagy volt, a világon a második legnagyobb, a maga 13 méterével. Apálykor, amikor a víz visszahúzódott, az akkori hajók a meder aljáig ereszkedtek, és az oldalukra dőltek. Amelyik hajó nem volt jól megépítve, az ilyenkor megsérült. Ráadásul minden, ami nem volt gondosan berakodva vagy lerögzítve, az össze-visszahányódott és tönkrement vagy megromlott. Miután megértettem a szólás jelentését, világossá vált, hogy ez a vezető azt üzente nekünk, misszionáriusoknak, hogy legyünk igaz lelkűek, kövessük a szabályokat és készüljünk fel a nehéz helyzetekre. Ugyanez a kihívás vonatkozik mindenkire közülünk. Ha rendben van, mint a bristoli hajó állapotot, jó időben és rossz időben egyaránt fenntartott templomi érdemességhez hasonlítanám. Míg a bristoli csatorna árapály ingadozása valamennyire kiszámítható és fel lehet rá készülni, az életünk viharai és kísértései gyakran kiszámíthatatlanok. Egyet azonban tudunk, jönni fognak. Ahhoz, hogy legyőzhessük a mindannyiunkat elkerülhetetlenül elérő kihívásokat és kísértéseket, igaz lelkű felkészülésre és az Istentől kapott védelem alkalmazására lesz szükség. El kell határoznunk, hogy érdemesek leszünk a templomra, bármi is érjen bennünket. Ha felkészültek vagyunk, nem fogunk félni. Ennek az életnek a boldogságát és az eljövendő élet boldogságát az igaz lelkűség kapcsolja össze. Még a halál és a feltámadás közötti időszakokban is azok lelkét, akik igaz lelkűek, a boldogság állapotába fogadják be, melyet paradicsomnak hívnak, a nyugalom állapotának, a béke állapotának. Földi szolgálatának kezdetekor Izraelben, később pedig a nefiták között, a szabadító beszélt mind a mostani, mind az eljövendő élet boldogságának kérdéséről. Kiemelte a szertartásokat, de egyúttal nagy hangsúlyt helyezett az erkölcsös viselkedésre is. Például a tanítványok áldásban fognak részesülni, ha éhezik és szomjúhozzák az igaz lelkűséget, ha irgalmasak, ha tiszta a szívük, ha béketeremtők és ha követik az egyéb alapvető erkölcsi tantételeket is. Világos, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanvéri alapvetésének üzenete az igaz lelkű hozzáállást, illetve az ilyen mindennapi viselkedést egyaránt kihangsúlyozza. Tanításai nem csak felváltották és meghaladták Mózes törvényének egyes elemeit, hanem egyúttal az emberek hamis filozófiáinak elutasítását is jelentették. Jézus Krisztus evangéliuma évszázadokon keresztül ihletett meg hitelveket és alapozott meg a viselkedési mércéket abban a vonatkozásban, hogy mi számít igaz lelkűnek, kívánatosnak és erkölcsösnek, illetve mi eredményez boldogságot, örömöt és vidámságot. A szabadító által tanított tantételek és alapvető erkölcs azonban súlyos támadás alatt állnak a mai világban. A kereszténység támadás alatt áll. Sokan hiszik, hogy lényegében megváltozott az, hogy mi számít erkölcsösnek. Nehéz időket élünk, növekszik a hajlam, hogy a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. A nagyra vágyást és a szekularizmust hangsúlyozó világ komoly aggodalomra ad okot. Egy ismert író, aki nem a mi hitünket vallja, így fogalmazta ezt meg. Sajnos kevés bizonyítékát látom annak, hogy az emberek ténylegesen boldogabbak lennének e felvirradó korban, vagy hogy a gyermekeik jobban járnának, vagy hogy a társadalmi igazságosság ügye szolgálva lenne, vagy hogy a házasságok csökkenő aránya és a beszűkülő családfák ígérnének bármit is a többség nagyobb fokú magányosságán és az általános testpedésén kívül. A szabadító tanítványaiként az az elvárás felénk, hogy tervezzünk és készüljünk fel a boldogság tervében, az erkölcsi önrendelkezés az egyik központi rendezőelv, és számítanak a választásaink. A szabadító egész szolgálata során hangsúlyt fektetett erre, többek közt a balga szüzek vagy a talentumok példázataiban is. Az Úr mindkettőben megdicsérte a felkészülést és a cselekvést, valamint elítélte a halogatást és a tétlenséget. Tisztában vagyok vele, hogy ama túláradó boldogság ellenére, melyet Isten mennyei terve megtestesít, e terv néha mégis távolinak és az aktuális körülményeinktől elvonatkoztatottnak tűnhet. Küszködő tanítványokként úgy érezhetjük, hogy nem érhetjük el. Korlátozott látószögünkből az aktuális kísértések és zavaró tényezők vonzónak tűnhetnek. Ugyanakkor az e kísértéseknek való ellenállásért kapható jutalmakat távolinak és elérhetetlennek érezhetjük. Az Atya tervének valódi megértése azonban felfedi, hogy az igaz lelkűség jutalmai most már elérhetőek. A gonoszság, például az erkölcstelen viselkedés, soha nem képezi a válasz részét. Alma világosan megmondta fiának, Koriantonnak, íme azt mondom neked, hogy a gonoszság sohasem volt boldogság. Amulek világosan leszögezi tanunkat az Alma 34-32-ben. Íme az embereknek ez az élet a felkészülés ideje az Istennel való találkozásra, igen, íme ez az élet a napja annak, hogy az emberek elvégezzék a munkáikat. Hogyan készülhetünk fel tehát egy ilyen nehéz időszakban? A templomi érdemesség meglétén túl még sok olyan tantétel van, amelyek hozzátesznek az igaz lelkűséghez. Kiemelek hármat. Első, az igaz lelkű önuralom és viselkedés. Úgy hiszem, hogy szerető mennyei atyánk néha ugyanolyan mulatságosnak tarthat bennünket, ahogy mi szoktuk figyelni a saját kisgyermekeinket, miközben tanulnak és növekednek. Mindannyian elbotlunk és elesünk a tapasztalatok megszerzése közben. Nagyra értékelem Dieter F. Uchtdorf elnök 2010-es konferenciai beszédét a Stanford Egyetem híres pillecukor kísérletéről az 1960-as évekből. Bizonyára emlékeztek rá, hogy ennek során 4 évesek elé egy-egy pillecukrot helyeztek. Ha kibírtak 15-20 percet anélkül, hogy megették volna azt, akkor kaptak egy másodikat is. Felvételek készültek arról, hogy sok gyerek milyen nagy fizikai erőfeszítéssel tudta csak elkerülni, hogy megegye a pillecukrot. Néhányan nem tudták megállni. Dr. Walter Michel, az eredeti kísérlet vezetője, írt egy könyvet tavaly, melyben elmondta, hogy a kutatást részben az önuralommal és a saját dohányfüggőségével kapcsolatos aggodalmai ihlették. Különösen onnantól aggódott, amikor az amerikai tisztifőorvos 1964-es jelentése megállapította a dohányzás tüdőrákkeltő hatását. Sok éves kutatásuk alapján az egyik munkatársa így fogalmazott, az önuralom olyan, mint egy izom. Minél többet használod, annál erősebb lesz. Ha egyszer elkerülsz valami csábító dolgot, az segíteni fog kifejlesztened a képességet, hogy később más kísértéseket is elkerülj. Az örök fejlődés egyik tantétele az, hogy az önuralom alkalmazása és az igaz lelkű életvitel megerősíti azt a képességünket, hogy ellenálljunk a kísértésnek. Ez a lelki dolgok világára épp úgy igaz, mint a világi ügyekre. A misszionáriusaink kiváló példát mutatnak ebben. Krisztusi tulajdonságokat fejlesztenek ki, valamint hangsúlyt fektetnek az engedelmességre és a lelkiségre. Az az elvárás feléjük, hogy egy szigorú napi rendhez alkalmazkodjanak, és napjaikat mások szolgálatában töltsék. Megjelenésük visszafogott, konzervatív, ellentétben a ma oly elterjedt laza vagy kihívó öltözködési szokásokkal. Viselkedésük és megjelenésük fontos erkölcsi üzenetet közvetít. Körülbelül 230 ezer olyan fiatalunk van, aki jelenleg misszionáriusként szolgál, vagy az elmúlt 5 évben tért vissza misszionáriusi szolgálatból. Figyelemre méltó lelki erőt és önuralmat fejlesztettek ki, melyet folyamatosan edzeni kell, különben e tulajdonságok ugyanúgy elsorvadnak, mint a nem használt izmok. Mindannyiunknak olyan viselkedést és megjelenést kell kialakítanunk, amely kijelenti, hogy Krisztus igaz követői vagyunk. Azok, akik elhagyják akár az igaz lelkű viselkedést, akár a rendezett, visszafogott megjelenést, olyan életvitelnek teszik ki magukat, amely nem hoz sem örömöt, sem boldogságot. A visszaállított evangélium megadja nekünk a boldogság tervének tervrajzát, és ösztönzőleg hat arra, hogy megértsük és gyakoroljuk az önuralmat, elkerülve a kísértést. Arról is tanít bennünket, hogyan tartsunk bűnbánatot, ha megszegtünk valamit. A második, a sabat megtisztelése növelni fogja az igazlelkűséget, és védelme lesz a családnak. A korai keresztény egyház szombatról vasárnapra változtatta a sabat megtartásának napját, ezzel emlékezve meg az Úr feltámadásáról. A sabat egyéb alapvető szentjéjai változatlanok maradtak. Zsidók és keresztények számára a sabat Isten hatalmas cselekedeteit jelképezi. A feleségemmel, valamint 2 munkatársammal és az ő feleségeikkel nemrégiben részt vettünk egy zsidó sabaton. Az egyik kedves barátom Robert Abrams és felesége Diane meghívására a New York-i otthonukban. Péntek este a zsidó sabbat bejövetelekor kezdődött, és Istennek, a Teremtőnek a tiszteletére összpontosított. A sabbatot a család megáldása és egy szombatnapi ének nyitotta meg. Részesei voltunk a szertartásos kézmosásnak, a kenyér megáldásának, az imának, a kóser vacsorának, szentírás tanításnak, valamint a szombatnapi énekek ünnepélyes hangulatú eléneklésének. Hallgattuk a héber szavakat, és közben szemünkkel követtük az angol fordítást. A legnagyobb hatással azok a számunkra is becses ószövetségi szentírás versek voltak, melyekben Ézsaiás gyönyörűségnek nevezi a sabbatot. Illetve amikor Ezékiánél azt olvassuk, hogy a sabbat lesz jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ez a csodálatos este a családi szeretet, az odaadás és az Isten előtti felelősség mindent elsőprő benyomását tette ránk. Amikor elgondolkodtam ezen az alkalmon, felidéztem azt a szélsőséges üldöztetést, amelyet a zsidók az évszázadok során átéltek. Világos, hogy a sabbat tisztelete örök szövetségül szolgált a szentírások beteljesítéseként megőrizve és megáldva a zsidó népet. Hozzájárult ezen kívül ahhoz a rendkívüli családi élethez és boldogsághoz, amely oly nyilvánvaló sok zsidó életében. Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza tagjai számára a sabbat tisztelete az igaz lelkűség olyan formája, amely meg fogja áldani és erősíteni a családokat, összekapcsol bennünket az alkotónkkal, és fogozza a boldogságot. A sabbat segít elkülönülnünk attól, ami semmitmondó, nem helyén való vagy erkölcstelen. Lehetővé teszi számunkra, hogy a világban éljünk, de ne a világból valók legyünk. Az elmúlt 6 hónapban egy igen figyelemre méltó változás következett be az egyházban. Az egyháztagok arra adott reakcióiban jelentkezett ez, hogy az első elnökség és a 12-ek fóruma ismételten hangsúlyt fektetett a sabbatra, valamint Russell Nelson elnök felhívást intézett a sabbat gyönyörűségé tételéért. Számos egyháztag érti, hogy a sabbatnap valóban szentként való megtartása menedéket jelent az élet viharaiban, egyúttal pedig mennyei atyánk iránti odaadásunkat, és az úrvacsorai gyűlés szent természete jobb megértésének is a jele. Így is hosszú utat kell még megtennünk, de a kezdet csodálatos. Mindannyiunkhoz azt a kihívást intézem, hogy továbbra is fogadjuk be ezt a tanácsot, és javítsunk a sabbatnapi hódolatunkon. A harmadik, isteni védelmet kapunk, amikor igaz lelkűek vagyunk. Isten mennyei tervének részeként megáldattunk a Szentlélek ajándékával. Ez az az ajándék, a Szentlélek állandó társaságának joga, melyet az kaphat meg, aki arra érdemes. Az Istenség e tagja megtisztító tényezőként szolgál, ha az evangélium áll az első helyen az életünkben. A gonosz elleni figyelmeztetés hangja is, valamint a veszélyes szembeni védelem hangja is. Az élet tengerén hajózva alapvető fontosságú, hogy kövessük a Szentlélek benyomásait. A lélek segíteni fog nekünk elkerülni a kísértéseket és veszélyeket, valamint vigasztalni fog és át fog vezetni minket a kihívásokon. A léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az evangéliumi szent tantételek betartása lehetővé fogja tenni számunkra, hogy érdemesek legyünk a templomra, boldogságot találjunk ebben az életben, és visszavezet bennünket mennyei otthonunkba. Kedves testvéreim, az élet nem könnyű, és nem is szánták annak. Ez a próbatételek és megpróbáltatások ideje. Lesznek olyan időszakok, amikor levonul az árapály és a bristoli kikötő egykori hajóihoz hasonlóan. Úgy tűnik majd, hogy minden, ami ebben a világban a felszínen tartott bennünket, eltűnt. Lehet, hogy a meder alját érintjük majd, és talán még fel is borulunk. Megígérem nektek, hogy az ilyen megpróbáltatások közepette a templomi érdemesség szerinti életvitel és annak fenntartása lesz az, ami majd egyben tart mindent, ami igazán számít. Valósággá fognak válni a békesség, boldogság és édes öröm, és az öröm édes áldásai, csak úgy, mint a mennyei atyánkkal és az ő fiával, Jézus Krisztussal való örök élet és celesztiális dicsőség. Erről teszek bizonyságot, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear and beloved Heavenly Father.
Mennyei Atyánk, nagyon szeretünk téged, szeretjük fiadat, Jézus Krisztust, a mi megváltónkat. A szívünk csordultik örömmel, hallván ezt a gyönyörű éneket, és a bölcs szavakat, amelyeket hallhattunk itt, és amelyeket teljes szívvel és hálával fogadunk. Kérünk, mennyi Atyánk, segíts abban, hogy gyakorolni tudjuk a saját életünkben is ezeket a szavakat, melyeket hallottunk, hogy jobb gyermekeiddé válhassunk. Mátkozunk, hogy a Jézus Krisztus evangéliumát meg tudjuk osztani másokkal is. Ezekért imádkozunk alázatosan. Jézus Krisztus nevében, ami megváltunk nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 185th semi-annual.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 185. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.